Az elmúlt hetekben Jézus pere volt a téma, és ezt szeretném tovább, illetve mélyebben foglalkozni ezzel. A következő percekben a fő tanáccsal szeretnék foglalkozni, az úgynevezett nagy tanáccsal, vagy szinedriummal, vagy Sanhedrinnek is hívják. Egy szóval a vének tanácsáról van szó, amely elítélte Jézust. A babiloni fogság utáni zsidóság legfőbb törvényhozó testületéről van szó. Eredetét a rabbik hagyománya a Nehemiás proféta alapján Ezdrás korára teszi, tehát Krisztus előtt 400-tól 350-ig, ami nem egészen felel meg a történelmi tényeknek, de kétségtelen, hogy a Krisztus előtti 3. században már létezett. A profétaság megszűnése tette szükségessé. A legelőkelőbb családok tagjain kívül a papi nemzetségek tagjai is ott ültek a főtanácsban. Alexandra királynő idején a farizeusokkal bővült, így Jézus idejében a főtanács a főpapok, tehát a hivatalban lévő főpap és visszavonult elődjei, a vének, tehát a laikus zsidó arisztokrácia legbefolyásosabb emberei, és az írástudók, tehát a rendszerint a farizeus pártból, csoportjából állt. A főtanács főpap tagjai Jézus perében Annás, továbbá Izmael, Fiábi fia, Eleazár, Annás legidősebb fia, Simon, Kainitosz fia, Kajfás, Annás veje. Rajtuk kívül még öt másik fontos papi hivatalt betöltő személy tartozott a főtanács első csoportjába. A templomőrség parancsnoka, Kajfás sógora, Jonatán, a rendfőnök, ő vezette azt a csapatot is, mely elfogta Jézust a Getsemáni kertben. Továbbá a templom felügyelője és három kincstárnok. A vének között volt arimatiai József, aki nem értett egyet a főtanács határozatával. Valószínűleg az írástudók között volt Nikodémus, aki Józseffel együtt eltemette Jézust. A főtanácsnak az elnökölő Kajfáson kívül 70 tagja volt. A főtanács terme Jeruzsálemben az úgynevezett első fal déli oldalánál, az oszlopcsarnokkal körülvett piac és a templom nyugati oszlopcsarnoka között volt. Ez a terem a belső templomudvar délnyugati sarkánál volt, ezért a régi nevet rendszerint a kváderkövek csarnokaként értelmezik. Máté evangéliumának 26. fejezete és Márk 14. fejezete arra enged következtetni, hogy a főtanács a főpap palotájában ült össze, bár a rabbinista irodalomban ennek nincs nyoma. Valószínűleg Jézus éjszakai és másnap reggeli kihallgatása Annás előtt, annak palotájában és a főtanács előtt összefonódott, ezért egyesek föltételezik, hogy Jézus kihallgatására a főtanács szokott helyén gyűlt össze. Kedves testvérek, a következő percekben arról fogok szólni, hogy valójában hogyan működött a főtanács. A leírások alapján a tanácsurak félkörben emelt helyeken ültek úgy, hogy egymást láthassák. Tőlük jobbra és balra ült két törvényszéki jegyző, akiknek minden szót jegyezniük kellett. Közepén állt a vádlott. Mögötte volt a fiatal törvényszéki gyakornokok és joghallgatók helye, nekik azonban a földön kellett ülniük. Az evangéliumok és a ránk maradt jogi előírások alapján lényegében rekonstruálni tudjuk a merőben formális jelentőségű ülés menetét, mely Jézust halálra adta. Tanú kihallgatással kezdték. Majd a főpap megnyitotta a tulajdonképpeni ülést, és a hivatalos formulával felszólította a főtanács tagjait. Az urak adják elő ítéletüket, ezzel ugye felszólították őket. A törvényszolga minden tanácstagot nevén szólított. ahhoz, hogy érvényes ítélet születhessék, legalább 23 tanácstagnak jelen kellett lennie. A felmentő ítélethez elegendő volt az egyszerű többség, a bűnösséget kimondó ítélethez a jelenlévők fele és még két szavazatra volt szükség. A szavazást a főtanács legfiatalabb tagjának kellett kezdenie, és két formula között kellett választania, életre vagy halálra. Miután valamennyien szavaztak, a vádlottat újra bevezették az ülésterembe. A főtanács tagjai fölálltak, s a törvényszolgák leoldották a vádlott kötelékeit. A bíróság elnöke kötelességének tudatában, mely szerint nekik kell védenie Izrael törvényét, ítéletet hirdetett. A főtanács a názáreti Jézust az ácsot Isten káromlás vétke miatt halálra ítélte. A főtanács lényeges hatalma attól függött, ki uralkodott. Nagy Heródes idején, aki Krisztus előtt 37-től 4-ig uralkodott, a főtanács hatalma csupán látszólagos volt. A római helytartók alatt viszont a főtanács a legfőbb kormányzói és bírói hatóság Judeában, vallási vonatkozásban teljesen szabadon rendelkezhetett. Halálos ítéletet azonban csak kimondhatott, végre nem hajthatta. Ezért kellett a halálra ítélt Jézust átadniuk Pilátus helytartónak.
Jaj, nagy kedven tartott szerelmes szülöttem, aki nélkül e világban holtigárba lettem. Hol vagy két szememnek tündöklő világa? Telepedett bús szívemnek csöndes boldogsága. Jaj, jaj, gyermekemnek drága piros véve, az egész világnak lettél drága bére. De irúdság, gyalázat, amely téged ére. Miért a lelkemhez nagy fájdalom fére? Bár átolgathatnám azt te szép testedet, megmosogathatnám azt te szép fejedet, szabadíthatnám és megtörölhetném által vert mellemet. Ó, jaj, mi keserves egy árva anyának, így gyötrelmeit látja ő fiának. Magát inkább a
Kedves testvérek, most a Passió két szereplőjét próbáljuk közelebbről szemügyre venni, Kajfást és Pilátust. Kajfás, ószövetségi főpap Jézus nyilvános működése, halála és föltámadása idejében. Neve Józsefosz, Kajfás a jellemére utaló mellékneve. A neve egyébként annyit jelent, hogy látó vagy nyomozó. Jézus perében a főtanács és bíróság elnöke volt, és lényeges szerepe volt Jézus elfogatásában is. Pályafutása azzal kezdődött, hogy benősült Annás családjába, és ezzel tagja lett a hatalmon lévő főpapi dinasztiának. A rómaiak Krisztus után 18-ban tették meg főpappá, és 19 éven át évről évre megvásárolta a tisztséget. A rómaiaktól való függsége következtében nem sokkal Pilátus bukása után a szíriai helytartó Vitellius valószínűleg Krisztus után 37 húsvétján megfosztotta a hivatalától. Péter és János felelősségre vonásakor már nem Kajfás töltötte be a főpapi tisztséget. További sorsát pedig nem ismerjük. Nagyon érdekes Pilátusnak az esete, illetve élete. Teljes nevén Poncius Pilátus, Judea római prokurátora Krisztus után 26 és 36 között. Nevét egy nemrég felfedezett felirat is őrzi. A profán történelemírás kevés jót jegyzett fel róla, esetleg beírta csupán neve említésével. Izrael fiainak vallási érzékenységét Josephus Flavius szerint két ízben is megsértette. Nem vette figyelembe, hogy Izrael fiai irtóznak a bálványoktól, és a római katonákat ezredük zászlai alatt, amelyeken egyébként a császár képe volt látható, tehát zászlói alatt vonultatta be Jeruzsálembe, majd Heródes egykori palotájában a császár nevével ellátott fogadalmi képeket állított ki. Izrael fiainak passzív ellenállására és egy előkelő izraelitának Tiberius császárhoz intézett kérelmére ezeket az intézkedéseket kénytelen volt visszavonni. Igen nagy elégedetlenséget váltott ki azzal is, hogy egy vízvezeték építésének költségeit a templom kincstárából fedezte. Egy harmadik alkalommal a szamaritánusok ellen indított harcot, és szükségtelenül kegyetlenkedett. Emiatt Szíria legátusa Vitellius leváltotta, és számadásra Rómába idézték. Az evangéliumok elsősorban bíróként említik Jézus perében. Néhány más szentírási részlet jól beillik abba a képbe, melyet a profán történelemírás adott róla. Így az ellentét közötte és Heródes Antipász között valószínűleg onnan ered, hogy a fentebb említett kérelmet Heródes feltehetően aláírta, de utalhat ugyanakkor Lukács 23. fejezetére arra az ellenállásra is, melyet Pilátusnak a vízvezeték építésekor meg kellett törnie. Magától értetődő, hogy a későbbi keresztény irodalmat többet foglalkoztatta Pilátus alakja. Eusebius több szerzőt felsorol, akik szerint Pilátus öngyilkosságot követett el, de ezt az eseményt az apokrif Mors Piláti hosszasan ecseteli. Más szerzők szerint Néró kivégeztette. Egy apokrif irat szerint Tiberius ítélte halálra bűnbánó keresztényként. Kivégzése történelmileg nem így történt. Tehát ebből is látjuk, hogy nagyon sok ellentétes források vannak, és nagyon nehéz megállapítani ezeknek hitelességét. Kedves testvérek, a hittanora vége felé még röviden az utolsó vacsorát említeném meg. De ez valójában Jézus és apostolainak vacsorája a cenákulumban, vagyis az utolsó vacsora termében szenvedésének előestéjén. Az utolsó vacsora a zsidó húsvét ünnepi vacsorája volt, melyet Jézus, mint örök főpap, az első szentmisévé tett. Ezzel minden ószövetségi előképet beteljesített, szentségi módon bemutatta az új szövetség áldozatát, vagyis bemutatta ugye az első szentmisét, megalapította az eukarisztiát, és apostolaira bízta örök emlékezetül. Az utolsó vacsora a hagyományos húsvéti vacsora családi szertartásának menetét követte, tehát a pászkát. Jézus ezt kiegészítette és beteljesítette a lábmosással és a búcsú beszédével. Főpapi imája már átvezett megváltó szenvedésébe. Kedves testvérek, jövő héten fogom folytatni ezeket a gondolatokat, amikor szeretnék majd még szólni Jézus elfogatásáról és az ő szenvedéséről. Sajnos most nincs rá alkalmunk, hogy telefonokat fogadjuk, hiszen ilyenkor ugye Nagybőtben gyóntatások vannak, és most is rövidesen indulunk szomszéd faluba kiszolgáltatni a bűnbánat szentségét most a húsvéti ünnepek előtt. Megköszönöm kedves testvéreknek a figyelmét, Budapesten Kárpáti János önkéntes technikusnak a szolgálatát, itt Észak-Komáromban pedig Csepregi Lacinak, Lépes Lóránt atyát hallották, áldott nagybőti készületet kívánok a kedves testvéreknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.